Testvéreink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Határozottabb uniós fellépést szorgalmaz Izraellel szemben Szlovénia, Írországgal és Spanyolországgal együtt, hivatkozik az Infostart a szlovén sajtóra. A három ország azt kérte, hogy a külügyminiszterek következő ülésén tűzzék napirendre az EU-Izrael társulási megállapodást, mivel álláspontjuk szerint Izrael megsérti az abban rögzített emberi jogi kötelezettségeket. A szerbiai kőolajipari vállalat értékesítéséről és jövőjéről tárgyalt Hernádi Zsolttal, a MOL csoport elnök vezérigazgatójával a szerb energiaügyi miniszter Belgrádban, írja a Híradó. A miniszter bejegyzése szerint a felek a kőolajipari vállalat jövőbeni működéséről és tulajdonosi helyzetéről egyeztettek szombaton. Hozzátette, a megállapodás nem könnyű és vannak olyan vörös vonalak, amelyeket Szerbia nem léphet át. Kiemelte, a szerb fél célja a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének fenntartása. Emellett azt is szorgalmazza, hogy a MOL vegye át vagy váltsa ki azokat a kötelezettségeket, amelyeket a szerb kőolajipari vállalat korábban vállalt, és amelyek fontosak Szerbia számára. Május végén kezdődhetnek az európai járattörlések a kerozin hiány miatt a Nemzetközi Légiszállítási Szövetség szerint, írja az Infostart. Madas László igazságügyi légiüzemeltetési szakértő a 24.hu-nak azt mondta, ha a légitársaságoknak az olajválság következtében racionalizálniuk kell a működésüket, azt az utasok is megérzik majd a pénztárcájukon. A Wizz Air ugyanakkor közölte, egyelőre nincs fennakadás a kerozinellátásban. Május 9-ét szombatot javasolják az országgyűlés alakuló ülése időpontjának a parlamentbe jutott pártok, írja az Infostart. Már aznap megválasztanák a miniszterelnököt is. Erről a Tisza párt javaslatára állapodtak meg az előkészítő egyeztetésen a parlamentbe jutott pártok képviselői. Szabadi István veszi fel a Mi Hazánk Mozgalom országos listájának 5. helyén parlamentbe jutott Borvendég Zsuzsanna országgyűlési mandátumát a párt elnökségének döntése értelmében, közölte Novák Előd alelnök a Magyar Távirati Irodával. A politikus felidézte, hogy korábban közölték, Borvendég Zsuzsanna a párt egyetlen európai parlamenti képviselőjének szerepeltetése a listán szimbolikus volt. Ő már a jelöltség elvállalásakor közölte, ki kíván tölteni brüsszeli mandátumát. Több mint 200 magyar filmes írta alá azt a nyílt levelet, amelyben 17 pont mentén együttműködésre, partnerségre szólítják fel a leendő Tisza kormány kulturális minisztériumát, írja a híradó.hu. Az elmúlt 16 évben a magyar filmipar résztvevői gyakorlatilag szélmalomharcot vívtak a NER által kisajátított Nemzeti Filmintézettel. Tudjuk, hogy egy valódi rendszerváltás időt igényel. Szeretnénk széleskörű konszenzussal meghozott szabályokat, de azt nem szeretnénk, hogy az eddig partvonalon hagyott alkotók egyeztetés nélkül, a hatalom által, a szakma bevonása nélkül kerüljenek pozíciókba, áll a feltöltött fiatal filmesek 17 pontja kezdetű dokumentumban. A petíció megfogalmazói között hazai első vagy második filmjükön dolgozó kísérleti dokumentum, animációs, kis- és nagyjátékfilmesek, filmes újságírók, kutatók, filmipari szereplők találhatóak. Híreink végén az időjárásról. A hidegfront felhő és csapadék sávja tovább halad kelet-délkelet felé, utóbbi az Alföldre érve elgyengül. A front átvonulását követően csak átmenetileg mérséklődik a légmozgás. Éjféltől északnyugat felől újra egyre nagyobb területen megélénkül, helyenként meg is erősödik az északnyugati szél. Hajnalra 6 és 12 fok közé hűl le a levegő.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. A következő percekben folytatjuk múlt heti beszélgetésünket az autizmusról Kisné Bartos Erikával, a Benn Autista Gyermekekért Egyesület egyik alapító tagjával. Érintett szülőként a mai adásban arról mesél, miként változtatta meg addigi életüket az autizmus, milyen nehézségekkel néztek szembe az iskolaválasztás területén, hogyan élték meg a kistestvér érkezését, és hogy milyen kilátásaik vannak későbbre az iskola elvégzése után. A 2026. február 17-i műsorunk ismétlése következik. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Az egyesülettel önök mit tapasztaltak, amikor már elindult, ismertebb lett itt szélesebb körben is, hogy a szülőket ez felbátorította? Jobban vállalták, jobban keresték a lehetőségeket önök által?
Én úgy gondolom, hogy igen, elég sokan csatlakoztak hozzánk, mindig maximálisan tiszteletben tartottuk azt, hogyha valaki csak érdeklődőként jött, és nem akart erről annyira nyíltan beszélni, vagy akár, ahogy említettem én is, hogy a fiúk mélyre eltette a papírost, hogy nehogy egy bélyeg kerüljön a gyermekre, és valahogy majd elpötyög meg, elboldogul a közoktatásban, vagy az élet bármely területén, de azért mindenki szembesül azzal, hogy sok probléma van, és azért segítségre szükségünk van, és ha más nem, egymást is kell támogatnunk. Tehát itt nem csak a gyermekek támogatás és az ő fejlet, nyilván ez az elsőrendű, de hogy a mi lelki békénk és mentális, fizikális jólétünk is nagyon-nagyon fontos. Tehát sok szülőnek ezt is meg kell emésztenie, és erre rá kell jönniük, hogy ha az édesanyja vagy a család nincs jó állapotban, akkor a gyermek sem lesz jó állapotban. Úgyhogy ez ügyben tudtunk még mi, meg tudunk, én úgy gondolom, hogy kis segítséget nyújtani, támogatást. Ez hosszú évek munkája, hogy így megtaláltuk egymást, de én úgy gondolom, hogy egyre többen csatlakoznak hozzánk, és hát a rendezvényeink is azt mutatják, hogy szinte mindig látok új arcokat, és valahol ez nagyon-nagyon jó, meg kicsit akkor természetesen egyik szám az sír, mert látom, hogy na, ugyanezt az utat most végig kell járniuk, de én mindenképp úgy gondolom, hogy nyitottabbak azok a szülők, akik bennünket megtaláltak, akik bennünket keresnek, nyitottabbak, elszántak, és ott vannak velünk.
Kevés szó esik talán arról még, hogy a szülő maga, az édesanyja maga, akár az édesapa, hogyan fogadja magát a hírt, ez egy mellbevágó hír, bármilyen negatív diagnózis, ami a gyerekünkről szól, azt gondolom, hogy az mindenképpen mellbevágó. Amikor ön megtudta, mondta, hogy az egy nagyon kemény időszak volt. Onnantól hogyan tovább?
Mindenki másképp dolgozza föl. Én úgy működöm, hogy amikor valamilyen megrázkódtatás ér, akkor így próbálom megrázni magam, és keresem a megoldást. Hogyan tovább? Tehát próbálok így munkával, tevékenységgel segíteni magunkon, magamon, és nekem ez nagyon sokat segített, hogy elindultam, ugye akkor még nagyon-nagyon gyerekcipőben jár, nem is volt egyesületünk, nem volt egyáltalán semmi tudomásom az autizmusról, ettől a néhány dologtól tekintve, amit akár így az egyetemen hallottam. És ez segített átviselni ezt az időszakot, de nem mondanám, hogy könnyű. Sokan azt mondják, és én ezt is aláírom, és talán segítség lehet, hogy ilyenkor, amikor megtudjuk, hogy valóban milyen küzdelmes élet vár a gyermekünkre, vagy egy más fejlődési út, és egy más út, mint esetleg a minden probléma nélkül született gyermekekre, akkor valahol el kell, vagy meg kell gyászolnunk azt a képet, amit mi alkottunk arról a kisgyermekről, aki a mi családunkba érkezett, mert ugye amikor megszületett Nándi is, hát egy elképesztően gyönyörű, egészséges, és a mai napig is. Tehát, hogyha valaki az utcán találkozik vele, akkor vélhetőleg nem tűnik föl. Ráadásul tényleg jellemző, ezt nem én mondom, hogy nyilván elfogult vagyok, de több szakember is, hogy valóban a sors úgy irányította, hogy ezek a gyermekek annyira szépek. Ilyen angyali arcocskák is, tényleg nagyon helyesek, szépek, egészséges, tehát ha találkozunk velük, akkor nem mondanánk meg, hogy mi a probléma. Viszont természetesen ez egy mellbevágó élmény, és azért ezt el kell engednünk magunkban, hogy ő nem úgy fog tanulni, esetleg nem olyan lesz majd, esetleg nem tud tovább menni középiskolába, nem tud majd leérettségizni, nem úgy alakulnak a baráti kapcsolatai, nem lesz párkapcsolata, egész életében támogatásra szorul, nem fog egyetemre menni. Tehát kinek mi az, ami prioritás és ami fontos? Ezt el kell engedni, és akkor utána meg kell próbálni kihozni ebből a helyzetből a legjobbat. Nekem mindig az egy óriási erőt adott, hogy amikor a diagnózist is megkaptuk, és ugye még akkor végképp nem tudtuk, hogy milyen irányban indulnánni fejlődése, meddig tudunk eljutni, de én annyira nyitott és szép értelmes tekintetűnek láttam a kisfiamat, hogy pillanatig nem volt kétely bennem, hogy ebből mi csak a legjobbat fogjuk tudni kihozni. És nem mondom, hogy mindig ilyen hurrá optimista voltam, természetesen voltak mélypontok, voltak könnyebb helyzetek, de összességében ezt meg kell oldani. Ami még elképesztően nagy erőt adott számomra, hogyha még így röviden megemlítettem, a férjem, aki még itt állt mellettünk, és itt áll mellettünk, és nélkül nem is tudom, hogy ezt hogy csinálnám, vagy hogy csináltuk volna eddig végig. Illetve nálunk óriási erőt és motivációt adott még az is, hogy megszületett Nádinak a testvére, van egy öccse, akivel viszont végig tudtuk azt a vonalat is vinni, ő most már egy egyetemista fiatalember, de vele végig tudtuk azt is élni, hogy milyen egy úgynevezett neurotipikus, tehát normál fejlődésmenetű gyermekkel az élet, és így valahogy valamilyen szinten megtaláltuk a harmóniát a családban. Tehát mi így viszeltük át, ha fogalmazhatok így.
Ha már a testvérről szó esett, és nyilván itt az életnek az átrendeződését majd egy kicsit később még érintjük, ő, mint testvér, ezt hogyan élte meg?
A testvére, az öccse Nándinak, ugye ő ebbe a helyzetbe beleszületett. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy talán ez a szerencsésebb fölállás, amikor ő beleszületik ebbe a helyzetbe, hogy van egy autista bátyja vagy nővére, és számára ez természetes volt. Egészen azt hiszem, hogy 3-4 éves koráig, amikor már úgy gyanús volt, hogy a bátyja azért nem teljesen úgy viselkedik, mint egy bátyú. De nagyon-nagyon keveset beszélünk a testvérekről. Én úgy gondolom, hogy ez a 20 év alatt azért nem olyan sokat változott. Tehát mindenki természetesen is, ez teljesen rendben is van, hogy az autizmussal élő gyermekre, fiatalra koncentrál, mindenféle fejlesztés, család valahogy működjön. De hogy a testvérekben tényleg ez hogy csapódik le, és hogy ők hogyan fejlődnek egy ilyen közegben, és hogyan érzik magukat, nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű, de hála Istennek én úgy látom, hogy azért sikerült őt is nagyon szépen úgy terelgetni, tehát az öccsét az autista gyermekemnek, hogy a lehető legjobb helyen van, és én úgy gondolom, hogy értékrendileg mindenhogy, és biztos vagyok benne, hogy amellett, hogy semmiképpen sem szeretnénk rátestálni azt a feladatot, hogy neki kelljen majd egyszer a bátyáról gondoskodni, de egy nagyon mély testvéri szeretet van közöttük, és nagyon szeretik egymást.
Értékrendben a testvért, őt változtatta ez meg? Mert biztos. Most említette, hogy...
Igen, sokkal érzékenyebb a fogyatékkal élőkre, és hogy tényleg ezek az érzékenyítések, társadalmi érzékenyítések hogyan működnek. Igen, mindenképp.
Hatékonynak gondolja, ha már említjük ezt a társadalmi érzékenyítést, hogy jó úton haladunk, vagy még csak az elején egyáltalán?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy azért sokkal többen hallanak erről a kérdésről is, hogyha valamilyen úton, módon találkozik egy olyan élethelyzetben valaki egy autizmussal élő gyermekkel, vagy fiatallal, vagy felnőttel, akkor azért ma már egy picit másképp tekint rá, mint amikor mi kezdtük 20 évvel ezelőtt. Tehát most már azért nem biztos, hogy ezt hallanám rögtön, hogy dugd el a papírt, és senkinek ne szólj róla. Én úgy gondolom, hogy talán alakulunk, de még azért nagyon-nagyon hosszú és rögös az út. Még itt nagyon-nagyon sok munkára van szükség.
Meg kellett akkor tehát küzdeniük valamilyen megbélyegzéssel? Tehát, hogy akár társadalmi szinten barátok elfordulása, családból lemorzsolódás, tehát, hogy volt-e bármi ilyesmi?
Én viszonylag szerencsésnek érezhetem magam, mert én úgy gondolom, hogy akik a család részéről, a szűk család részéről természetesen valamilyen szinten azért támogatást kaptunk. Nyilván nem mindenki érti és tudja egyáltalán átérezni azt, hogy mi milyen helyzetben vagyunk nap, mint nap, de alapvetően, tehát én nem gondolnám, hogy megbélyezésnek nevezném azt, amit tapasztalunk. Tehát mi nagyon-nagyon jó kis buborékokba kerültünk, tehát sikerült úgy navigálni és terelgetni a kisfiamnak a közegét is, ahol ő eddig megfordult, ahol egy védett burokban volt, úgyhogy emiatt egy picit aggódom is, mert most az egyik kis buborék az el fog pattanni. Nyáron ő elvégzi az iskolát egy másik megyében. Talán, hogyha ezt lehet mondani, ez sem egy ilyen stigmatizáció és megbélyegzés, de nem találtunk neki középiskolát itt a környéken és Heves megyében, tehát el kellett egy egészen távoli pontra jutnunk, és egy másik megyében élő most már egy ideje, vagy legalábbis tanul. De most, hogyha hazaköltözik, akkor ez egy nagy feladat is. És hát nyilván aggódom, meg tele vagyok izgalommal, hogy most akkor milyen buborékot tudunk szűrni köré, és ezt a támogató közeget hogyan tudjuk tovább biztosítani, amikor munkát kellene keresni, a mindennapjairól kell gondoskodni. Tehát persze aggódom, hogy azért még minden, itt is nagyon-nagyon sok feladat vár ránk.
Ha már az iskoláról szó esett, az iskolát ő hogyan éli meg egyáltalán?
Nagyon-nagyon szereti az iskoláját, csak nagyon röviden mesélni, mert talán másoknak, akik hasonló helyzetben vannak, és talán az én tapasztalataimat így megoszthatom velük. Én az általános iskolát úgy csináltam Víg Nándival, hogy gyakorlatilag ugye végig vitt elsőtől nyolcadik osztályig, de elképesztően sokat kellett vele foglalkozni, mert tanulási nehézségekkel is küzd, úgyhogy így sikerült elvégezni a nyolc osztályt, hogy rengeteg plusz munkát tett ő is bele, én is. És alapvetően én úgy gondolom, hogy azért egy pozitív emlék volt ez szám, vagy emléke számára és időszak. Jól érezte magát, és ráadásul még itt az iskolában, tehát hadd említsem meg, hogy olyan kiváló pedagógusokkal találkoztunk, akik amellett, hogy a tudást csöpögtették a fejecskébe, meg a beszédet előcsalogatták, emellett megtanították korcsolyázni, síelni, úszni, úgyhogy elképesztő, hogy a mozgás igényét azt mindenféle szempontból fejlesztették, támogatták, és ez nagyon-nagyon, és a mai napig része a mozgás az életének. Talán így könnyebb volt egy kicsit áthidalni, illetve ő délutánonként úszni is járt, amikor már a speciális olimpiai csapatnak a tagja lett, és akkor rendszeresen hordtam az úszodába, tehát ő ott edzett. Tehát így valahogy az általános iskolai éveket eltöltöttük, és akkor utána volt nagyon nehéz megtalálni azt az intézményt, ahová kerültünk. Ő Balassagyarmaton jár a Mosolyegymi intézménybe, és nagyon-nagyon nehéz volt először számomra talán, mert hogy szinte szimbiózisban éltem a gyermekemmel addig, és el sem tudtam azt képzelni, hogy ő egy bentlakásos iskolába kerül, de hát itt nem volt mese. Tehát itt nem tudtam megoldani, hogy megyek érte ebéd után, és hazahozom. Hála Istennek a kezdeti egy-két-három nehezebb hónapot követően nagyon szépen be tudott illeszkedni, nagyon-nagyon támogató közösség, úgyhogy most már Idestova 9. éve ott van, és egy nagyon támogató közegben, szakiskolai témákban egyre ügyesebb és jártasabb, most éppen családellátó képesítést fog szerezni, ha minden jól megy.
Említette, hogy nagyon sok energiát igényelt az, hogy nyilván az együtt tanulás, azért az utazás is benne van ebbe. Édesanyaként ön hogyan tudta átrendezni az életét ahhoz, a megváltozott helyzethez, ami kialakult?
Igen, amikor a diagnózist megkaptuk, ugye én kaptam egy-két olyan, és ugye már egy-két szülővel, meg szakemberrel kapcsolatba kerültem, akkor azért kiderült, hogy nekem van tanári diplomám is, és akkor teljesen kézenfekvő, hogy menjek, és akkor ennek a területnek legyek esetlegesen vagy tanuljak ezen a területen tovább, gyógypedagógiai képzésben is talán vegyek részt. Ezen gondolkodtam egy darabig, de utána arra jutottam, hogy én Anninak az édesanyja szeretnék lenni, nem gyógypedagógus és szakember, bár rendkívül sokan nagyon jól ezt harmóniában és klasszul összehangolva meg tudják oldani, tehát minden tiszteletem az övéki. Én úgy éreztem, hogy nem ez az én utam, de teljesen megváltozott az életem. Én előtte egy multinacionális cégnél dolgoztam. Tényleg nagyon szerettem volna a képességemnek, képesítésemnek megfelelő területeken dolgozni. Ugye azt tudtam, hogy az, hogy én reggel 8-tól délután 4-5-ig dolgozzak, az nem fog működni. Tehát nekem valamilyen úton módon egy rugalmas és más felállást kell keresnem, és hogy mindenképp kell valamit keresnem. Mert az a mentális egészségünk, meg hát nyilván anyagi szempontból sem mindegy, hogy tovább tudjam valamilyen szinten folytatni a munkámat, de hát ezt ugye teljesen át kellett rendezni, úgyhogy viszonylag szabadúszóként próbálok dolgozni, de mindig Nándi volt az első, tehát hozzá igazítottam a menetrendemet. Tehát ez mindenképp megváltozott, és azért itt a nyaralásokat, ugye itt most a kellemesebb dolgokról van szó, az utazásokat, a különböző eseményeken való részvételeket, tehát itt mindent át kell ilyenkor szervezni, mert amikor kicsi is volt, tehát az nem arról szólt, hogy akár már egy 18-19 éves fiatalnál is, hogy én akkor otthon hagyom ő testére, mert mi valahol valamilyen programon részt veszünk, hanem itt mindig ez komoly szervezést igényel. Tehát nyilván a mindennapjainkat megváltoztatta, vagy amikor rosszabb paszban volt, akkor ezeket a helyzeteket kezelni. A COVID az nagyon nehéz volt, az nagyon-nagyon nehéz volt, az őt is megviselte. Tehát itt voltak azért olyan élethelyzetek, ahol ügyesen, rugalmasan és maximális empátiával kellett rugalmasan alakítani az életünket, főleg azt hiszem, hogy az enyémet, igen.
Milyen kilátásaik vannak Nándinak is, akár önöknek is, így együtt, vagy akár külön lehet-e?
Ez nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy a kisfiam, ahogy az autistáknak a túlnyomó többsége, a társadalom nagyon-nagyon, és ez teljesen határozottan is, a szó nem elcsépelve, teljesen őszintén így gondolom, hogy ő egy nagyon értékes tagja lehet, ha megfelelő támogató közeget találunk számára. Tehát ő én úgy gondolom, hogy tud majd remélhetőleg egy támogató közegben dolgozni, és a saját területén, amiben sikeres, bízunk benne, hogy az úszás vagy a sport az mehet majd tovább. Ez nagyon-nagyon fontos lenne, mert hogy ők is vágynak a sikerre. Tehát valamiben azért tehát mindegyikük kiemelkedő is lehet akár, és nagyon ügyes, és várnak is arra, hogy vágynak arra, hogy elismerjék azt, amiben ők ügyesek. Tehát mindenképp. Viszont azzal is számolnunk kell, hogy nyilván ő most velünk fog élni, ha hazaköltözik, de azért, ha eljön az idő, akkor gondoskodni kell arról, hogy ő egy támogató közegben, nem feltétlenül egy intézményben, de mindenképp egy segítő közegben, támogatással, egy megfelelő otthonban tudjon élni. Hát még ennek az alapjait kellene valahogy nekünk megoldani, hogy le tudjuk tenni. Mert még lehet, hogy van egy 15 évünk, 10 évünk, nem tudom, de ezen nagyon határozottan el kell kezdeni dolgozni, és megpróbálunk az egyesülettel is, többi szülővel is közösen gondolkodva. Tehát itt ez még óriási feladat, ez nincs megoldva.
Mit üzenne azoknak a szülőknek, akik már tudják a diagnózist, elbizonytalanodtak, félnek, tanácstalanok?
Ez teljesen természetes érzés, ezt végig kell csinálni, pörgessék végig, próbálják elfogadni, hogy egy másmilyen emberke született, és másmilyen emberke érkezett a családjukba, de nem állt meg a világ, sőt, egy annyira érdekes és annyira különleges világ nyílik meg. Nándi elképesztő lehetőségeket, elképesztő barátságokat, elképesztő embereket hozott az életünkbe. Olyan helyekre jutottam el rajta keresztül, amire tényleg álmomban nem gondoltam volna. Mindig itt lesz ő, mint feladat, de egy nagyon édes feladat, és a világért nem cserélném senkire Nándit. Úgyhogy fel a fejjel, és keressék azokat, akikben megbíznak, akik hasonló helyzetben vannak, akik a tapasztalatikat át tudják adni, és válogassanak, mert ugye nincsen egy üdvözítő megoldás, egyetlen egy terápia, nincs egy olyan gyógyszer, ami segíteni fog, de ki kell azt tapasztalniuk, hogy az ő gyermeküknél mi az, ami beválik és ami segít, és talán a legfontosabb, megint nem elcsépelve, hogy a szeretetteljes légkör biztosítása a legfontosabb. Annyira érzik, olyan kis csápjaik vannak, azonnal érzik, hogyha valami ott ebben meginok, ha ők érzik, hogy szeretik őket, és megbíznak bennük, akkor tényleg elképesztően tudnak szárnyalni, és nagyon nagy meglepetéseket tudnak okozni nekünk pozitív értelemben.
Mai műsorunkban az autizmusról beszélgettünk Kisné Bartos Erikával, a BEN Autista Gyermekekért Egyesület egyik alapító tagjával. A 2026. február 17-i adásunk ismétlését hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Németh Tamás, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Sziluett. Magazinműsor nőknek. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kovács Rita dietetikussal saját gyógyulásáról, valamint a táplálkozásunkkal kapcsolatos kérdésekről és a különböző diétákról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita. Mai vendégemet saját betegsége és problémái vezették odáig, ami tulajdonképpen ma már hivatása lett, ez a dietetika, így hitelesen tud más embereknek is segíteni. Táplálkozás, életmódváltás, diéták és ezzel kapcsolatos nagyon sok dolog, amiről ma szó lesz. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is köszönöm a meghívást, és én is köszöntelek is a hallgatókat is.
Ugye neked előbb egy pajzsmirigy betegség volt, ami belerontott az életedbe, és aztán jött még jó pár ilyen probléma, amivel szembesültél. Mikor diagnosztizálták ezt nálad, és hogyan gyógyultál meg?
Pajzsmirigy betegségemet elég korán, tehát így 19-20 éves korom körül diagnosztizálták, akkor derült rá fény. Ekkor még nem derült ki, hogy autoimmun állapot, hanem csak egy alulműködést állapítottak meg ekkor. Későbbi vizsgálatok alkalmával derült ki, hogy autoimmun betegségről van szó. Hát ez nagyon küzdelmes időszak volt számomra, mert ugye ezzel a betegséggel együtt jár egy inzulinrezisztens állapot, amely ugye szénhidrát anyagcsere zavar, és így hát elég sokan elhíznak, amikor kiderül ez. Nem törvényszerű, de nagyon sokszor előfordul így a lefolyásban. Velem is ez történt, és hát nyilván nagyon zavart, mert nagyon rövid idő alatt elég nagy súlyt sikerült felszednem, és hát hiába próbálkoztam én ezzel, diétáztam, mozogtam, és ugye hát 20 évesen azért ez egy elég nagy törés volt az életemben. Mindenféle diétát kipróbáltam. Le is ment valamennyi, de aztán úgy megállt, meg hát kínlódás szenvedés volt ezzel nagyon. Úgyhogy így indult ez a történet. Aztán, amikor kaptam gyógyszert rá, akkor utána egy picit jobb lett a helyzet, de hát nem ez oldotta meg a problémát.
Hogyan kerested meg azt a megoldást, ami számodra a legmegfelelőbb?
Hát akkor ezekkel a mindenféle diétákkal próbálkoztam, ugye valamennyi lement, de aztán ugye megállt, és utána egy konstans hasfájás, görcsök, puffadás, ilyesmi jelentkezett, és akkor ezzel további vizsgálatokra mentem. Nagyjából 10 évbe telt, mire kiderült, hogy cöliákiám van. Ez ugye a gluténérzékenység hétköznapi nevén. Sokszor kéz a kézben jár a pajzsmirigy, autoimmun pajzsmirigy állapottal. Most már bizonyos helyeken szűrik is, tehát hogyha valaki cöliákiás, nézik a pajzsmirigyét, ha a pajzsmirigy problémája van, néznek neki cöliákiát. Ez nem törvényszerű sajnos, pedig jó lenne. És amikor ez kiderült, akkor hát nagyon sokan azt mondták, hogy jó ég, hogy neked mennyi bajod van, meg hogy milyen nehéz lehet, meg minden, de én egy ilyen felszabadulást éreztem, hogy végre 10 év után van egy diagnózis, amivel lehet valamit kezdeni.
Szerinted miért tartott ennyi időben, hogy választ kapj?
Egyrészt azért, mert elég fiatal voltam, egyetemista voltam, és mindenki azt mondta, hogy azért fáj a hasam, mert nagyon sokat stresszelek az egyetemen. Utána csináltak egy pár vizsgálatot, kétszer is szűrtek laktózra, mind a kétszer negatív lett, aztán mindenféle egyéb vizsgálatokon voltam. Nekem megcsináltak egy gyomortükrözést, helikobaktert találtak, de nem volt biopszia, tehát évekkel később újra meg kellett csinálni, amikor már annyira kínlódtam, és sehova nem jutottunk a vizsgálatokkal, és akkor én elkezdtem, így indultam el egyébként később a dietetika felé is, hogy én elkezdtem utána nézni, böngésztem itt, ott, amott, könyvekbe, könyvtárba, interneten. Felvilágosultam ezzel kapcsolatban, vagy hát így elém került ez, hogy hát mi ez a cöliákia, hogy ennek is ilyen tünetei vannak. Ugye az a probléma a cöliákiával, hogy rengeteg különböző tünete van. Tehát lehet tőle puffadás, hasgörcs, valakinek semmilyen tünete nincs, akkor lehetnek bőrtünetek, van, aki csak bőrtünetel, akkor hasmenést okozhat, székrekedést okozhat, tehát ilyen teljesen ellentétes tüneteket is akár, és ezért nagyon nehéz egyébként kitalálni, hogy az tulajdonképpen egy cöliákia. Beállítottam a házi orvosomhoz, és mondtam, hogy én szeretnék egy gyomortükrözést. Azt mondta, hogy jó. És akkor így elmentem, és akkor mondtam, hogy de már biopszia is legyen, és meglett az eredmény, és ott volt, itt van egyébként mindig a tárcámban, hogyha kell valahol igazolni, hogy én cöliákiás vagyok.
Ezután a hosszadalmas, küzdelmes időszak után, ugye te elvégeztél egy képzést is, tehát gondolom már odáig jutottál, hogy akkor, ha már ennyire belementél, és mélyére ástál a saját problémáidnak, akkor ezt koronázd meg egy képzéssel. Ez indított el abszolút nálad, vagy egyébként is volt egy érdeklődés az egészségügyi területek felé?
Hát én az első diplomámat úgy szereztem meg, hogy ott ültem 18 évesen, és azon voltam, hogy fogalmam sincs, hogy mit szeretnék tanulni, és akkor hát bögtünk egyet, legyen ez. És igazából abban a szakmában sosem dolgoztam, viszont éltem kint külföldön, és ezért több nyelven beszélek, és ezért elmentem a logisztika irányába, és ott, ahogy a logisztikán dolgoztam, derült ki, hogy cöliákiám van, és hát először mit tegyen egy cöliákiás, elmentem egy dietetikushoz, mondta, hogy hát akkor miket kéne kizárni, nem lehet enni, ezt, meg ezt a gabonát, meg erre figyeljek oda, nézzem a címkéket, hát rengeteg meló egyébként egy friss cöliákiásnak, hogy mennyi mindent kell nézni. És hát elkezdtem én enni ugye kukorica alapú dolgokat, és azt éreztem, hogy amúgy nem vagyok jobban. És akkor elkezdtem ennek utána nézni, hogy ez miért lehet. És ahogy ennek utána néztem, egyre több minden derült ki számomra, így gyulladásokról, meg hogy hogyan kéne gyulladást csökkenteni. És egy idő után azt vettem észre, hogy így a munkahelyemen így jönnek az emberek, és kérdeznek, hogy te figyelj már, múltkor ez volt velem, mit csináljak, mit szedjek, milyen gyógynövény van rá valami ilyen? És akkor így mondtam neki, hogy aha, és akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy egyre több ember jön oda munka közben, vagy akár kávézás közben, vagy ebéd közben, és teszik fel ezeket a kérdéseket. És akkor indult nálunk a cégnél a gyakornok program, és az egyik gyakornok kislány, nagyon aranyos volt, a mai napig jobban vagyunk egyébként, így mondta nekem, hogy hát neki a volt középiskolai osztálytársa, dietetikát tanul a SOTÉ-n, és hogy ugyanilyen dolgokról beszél, amikről én is, hogy miért nem iratkozok be? És akkor így elgondolkoztam, hogy tényleg, miért nem? És végül is így jött, hogy amikor várandós lettem az első gyermekemmel, és otthon maradtam, akkor úgy voltam vele, hogy na, akkor még volt a SOTÉ-n, azt hiszem most már nincsen, akkor még volt a SOTÉ-n levelező, és hát beiratkoztam, és nagyon érdekes egyébként, mert én annó biológiából érettségiztem, és hát ugye régi típusú érettségit írtam én még meg, és hát ötös lett, úgyhogy azt 100%-nak számították be, úgyhogy fel is vettek a SOTÉ-ra, és akkor így kezdődött el a dolog, és hát az, hogy ugye otthon voltam, több mint egy évet otthon voltam, mielőtt elkezdtem, mert pont ott voltam, hogy de jó lenne felnőttek közé menni, és ahogy elkezdtem az egyetemet, így szomjaztam ezt, hogy doktorokkal beszéljek, föltegyem a kérdéseimet. Ma az a vonal van, hogy bizonyos pajzsmirigy állapotoknál tilos jódot szedni. Ugye hát én amikor a szakdolgozatomat írtam, a jód kapcsán írtam egyébként, pajzsmirigy és jód kapcsolata volt a témám, és a nemzetközi szakirodalomban azért jól látszik, hogy ez nem ennyire fekete és fehér.
Akkor térjünk most rá kimondottan azokra a női betegségekre, amiknél te, mint dietetikus, úgy látod, hogy az életmódváltoztatás, illetve megfelelő étrend kialakítása az abszolút segítség lehet, sőt, az alapja is tulajdonképpen annak, hogy meggyógyuljon a páciens.
Első körben mondanám is a pajzsmirigy betegséget, tehát mindenképpen életmódváltoztatás, stresszkezelés az nagyon-nagyon fontos, mert a stressz az, hát az egész szervezetet egyébként nyírja a stressz, sajnos. Olyan hormonális folyamatokat borít fel, amik hát nagyon rossz hatással vannak a szervezetre. Ezen kívül ugye, hát ma már szintén népbetegség, az inzulinrezisztencia, cukorbetegség. Ugye az inzulinrezisztencia az a cukorbetegségnek így ilyen belépő kapuja nagyjából, hogyha ott nem kapják el, nem kezelik, nagyon könnyen átfordulhat kettes típusú diabétesszé. Ez ugye nem csak a nőket érinti, de az inzulinrezisztencia kapcsán ugye beszéltünk a PCOS-ről is, ami viszont ugye, mivel policisztás ovárium szindróma a becsületes neve, ez ugye csak kizárólag nőket érint, és ő is összefüggésbe hozható az inzulinrezisztenciával.
Például egy PCOS-es vagy pajzsmirigy betegnek mik azok, amiket te, hogyha bemegy hozzád egy ilyen beteg, akkor azonnal felmérsz és első hetekben elkezdesz kezelni?
Hát a legfontosabb az a szénhidrát fogyasztásnak a beállítása. Tehát én általában nem szoktam grammot számoltatni. Nagyon sokan jönnek hozzám úgy, hogy inzulinrezisztenciára kiszúrték őket, és 160 g szénhidrát. Én ezt nem szoktam javasolni, a 160 g szénhidrát diétát. Van, aki egyébként 160 g-ot sem eszik meg, és azzal kínlódik, hogy egyáltalán meg tudja enni a 160 g-ot. Van, aki ugye sokkal többet eszik, és akkor a csökkentésen kínlódik. De igazság szerint a megfelelő szénhidrát bevitele nagyon fontos. Ez a nyugati típusú étkezés, ami már nem is tudom, talán így a 90-es években kezdett begyűrűzni hozzánk, ugye ezek a gyors éttermek, meg, meg ilyen, hát nem csak az éttermek, hanem ezek a pékségek, ahol csak hip-hop felszedek valamit, azt bekapom, mint reggeli 10 órai tuzsonát. Valaki nem eszik meleg ételt egész nap, csak szendvicset, vagy ilyen péksüteményeket, ez rettenetesen káros egyébként a szervezetre. Tehát ami az elsődleges, az az, hogy lassú felszívódású szénhidrátokat kell fogyasztani, meleg ételt, mindenképpen meleg ételt. Én azt is szoktam javasolni nagyon szélsőséges esetben, hogy reggeli, ebéd, vacsora meleg étel legyen. És gabonák. Tehát ez az alapja mindennek, a gabonák.
Ezt kimondottan ezeknél a típusú betegségeknél, amikről beszélünk, vagy egyébként is az embereknél jó lenne?
Hát egyébként is ez lenne a legjobb. Hát most, hogyha megnézzünk egy ázsiai típusú étkezést, tudom, hogy itt vagyunk Magyarországon, és a rántott hús, meg a pörkölt, ez így a irányadó, de igazából, hogyha megnézzünk egy, és tudom, hogy már Ázsiába is begyűrűztek tehát a nagyvárosokba, de azért kisvárosokba, tehát ott nagyon sokszor esznek például levest reggel. És mindenféle gabonákat esznek, tehát minden étkezésükben alapja a rizs étel például. Uh-huh. Vagy az egyéb krumplit is fogyasztanak ugyanúgy, tehát igazából nem az van, hogy valamit nem szabad enni, mármint így a teljes értékű ételek közül. Tehát most azt mondom, hogy a gyors éttermeket azt, ha lehetséges, akkor felejtsük el, de hogy nagyon sokan jönnek, hogy hát akkor fehér is nem ehetek, és mondom, hogy ez nem így van. Tehát például a basmati fehér is, az egy tök jó választás. Uh-huh. Nagyon magas a rezisztens keményítő, tehát a rizsek közül a legmagasabb a rezisztens keményítő tartalma a basmati rizsnek. Ez azt jelenti, hogy gyomorsavnak ellenálló keményítő van benne, ami ugye nem bomlik le a szervezetben, és ezért a vastagbélben tud fermentálódni, illetve a jó bélbaktériumoknak tápanyagot nyújtani.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Kovács Rita dietetikussal saját gyógyulásáról, valamint a táplálkozásunkkal kapcsolatos kérdésekről és a különböző diétákról beszélgetünk. Kicsit arról beszéljünk még, hogy ugye nagyon sok ember szerintem félrevezet ez a rengeteg információ, ami az interneten, ahogy te is mondtad, kering. Tehát, hogyha betegek vagyunk, problémánk van, általában az internethez nyúlunk, és megpróbáljuk magunkat diagnosztizálni, és a diétákat is megpróbáljuk így magunkra ölteni, ami nem sokszor megfelelő. És a nők egyébként sokkal hajlamosabbak is ugye arra, hogy mindenfélét kipróbálnak. Hogyan ne vesszünk el ebben az információ rengetegben? Te mit javasolsz?
Hát ez egy nagyon nehéz dolog. Sokan jönnek hozzám egyébként, akik azt mondják, hogy ők már nem tudják követni, hogy mi van az interneten, meg mi jó abból, meg mi nem jó. Tudom, nagyon-nagyon sok fals információ is megtalálható. Sőt, egymásnak ellentmondó információkra bukkannak az emberek, és ez nagyon, hát összezavaró teljes mértékben. Ugye hát elég sok szélsőséges diéta van. Vagy vannak ezek, hogy szedd be ezt a pirulát, vagy idd ezt a port 1-2-3-4-5 hónapig, ugye hát rengeteg pénzt kifizetnek. Vagy igyad ezt a port, és egyél csak ezt, vagy csak azt. Ugye ezek általában szélsőségekbe csúsznak. És innen lehet egyébként látni, hogyha valami nem jó. Nyilván lehet ezekkel fogyni, meg akár gyorsan is nagyobb súlyvesztést el lehet érni, de nem egészséges. Igazság szerint a lassabb tempóban való fokozatos fogyás az lenne az egészséges a szervezetnek, főleg akkor, hogyha valakinek nagy a súlytöblete. Mostanában egyébként érdekes, mert olyanok is megkeresnek, akik hízni szeretnének, és azzal is kínlódnak sokan. Nagyon-nagyon összezavaró, ami az interneten van sok helyen. A szénhidrátokról elég vészes dolgokat lehet hallani. Nagyon sok olyan diétát látok, ahol ott van, hogy ezt a kenyeret egyed, azt a kenyeret ne egyed, vagy akkor rost, ugye a rost kapcsán nagyon sok minden előjön. Ugye a rostnál nagyon fontos például az, hogy mennyi vizet fogyasztunk hozzá. Ezt nagyon sok helyen nem említik, csak az, hogy egyél minél rostosabban. Vagy akkor jön az, hogy ne egyél szénhidrátot egyáltalán. Nem tartom egészségesnek. Vannak bizonyos egészségügyi állapotok, például az epilepsziás betegeknél ott kifejezetten hatásos lehet egy ilyen ketogén diéta, mert nagyon szépen lehet vele csökkenteni a rohamokat, vagy akár teljesen meg is lehet szüntetni ketogén diétával, de ez sem tanácsos egyébként örök életre fenntartani. Tehát az a helyzet, hogy az agyunknak és amúgy a szervezetünknek is alapvetően szénhidrátra szüksége van. Tudom, hogy ilyenkor, akik a ketogén diéta pártolója, mindig mondják, hogy de hát ott a ketontest, és hogy azt is fel tudja használni a szervezet. Nagyon sok olyan esetet hallottam, és nagyon sok olyannal beszéltem, aki évekig csinált ilyen diétát, és nagyon erős szívdobogás, ilyenekre panaszkodtak, és általában akikkel beszéltem, abba is hagyták a ketogén diétát. Tehát nyilván lefogytak vele, de beszéltem olyanokkal, akiknek ilyen káros mellékhatásaik lettek belőle. Én egyébként azt pártolom, hogy kiegyensúlyozott étrend, szezonális étkezés, ez nagyon fontos szerintem. Tehát télen ne együnk epret, meg szőlőt, mert az az eper, meg az a szőlő, az több káros anyagot tartalmaz, mint jót a szervezetünk számára. Tudom, hogy most már minden elérhető, tehát bemegyünk egy szupermarketbe, és akármit levehetünk a polcról, akár december, január, februárban is ott az eper, vagy a dinnye, de nem szoktam javasolni, sőt, én még azt szoktam mondani, hogy télen paradicsomot se.
És akkor itt még visszakapcsolódva a szénhidrátokra, cukrokra. Uh-huh, szerinted mi az az egészséges szint, amit mondjuk naponta be kell vinnünk a szervezetünkbe cukorból, vagy sóból, és akkor beszéljünk a sóról is egy kicsit.
Most van ez a, egyébként ezt az MDOS is viszi, ugye ez a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, hogy ugye sócsökkentés, mert hogy ugye összefüggésbe hozták a sót ugye a szívesérrendszeri megbetegedésekkel, és ugye ez a vezető halálozási ok van Magyarországon. De, és szerintem ez egy nagy de, a cukorral nem nagyon csinálnak semmit. Nekem ugye óvodás és kisiskoláskorú gyerekeim vannak, és hát néha nézem, hogy milyen ételeket esznek az óvodába, és hát sokkoló, hogy mennyi cukrot kapnak a gyerekek. Cukorra így, hogy kristálycukor vagy kockacukor nincs szüksége a szervezetnek, mert mindenféle szénhidrátból a szervezetünk cukrokat állít elő. Tehát, hogyha én eszek egy répát, abból nekem lesz glükózom. Ha eszek egy tál rizst, abból is glükózom lesz. Úgyhogy nekem nincs szükségem ahhoz, hogy a megfelelő vércukorszintet fenntartsam, hogy én szőlőcukrot vagy bármilyen egyéb cukrot fogyasszak. ami cukor-cukor. Tehát a, nem tudom, a kakaót, a pudingot, a, nem tudom, ezekre igazából nincsen szüksége a szervezetemnek.
De hogyha például egy nap egy szelet süteményt, vagy egy kis csokoládét megeszünk, akkor abból mi bajunk származhat?
Az ajánlás szerint 25 g szénhidrát az, ami még oké a szervezet számára, és azt mondja a WHO, de az 50-et semmiképpen ne lépjük túl. Tehát ez a WHO-s ajánlás. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége az 50 g-ot hozta be, úgyhogy nálunk az van, hogy 50 gram, ami borzasztóan sok. Tehát én, amikor fölvettem egy tárgyat az egyetemen, kardiovaszkuláris betegségek, meg egyéb ilyen, nagyon érdekes volt egyébként, és az egyik alkalommal egy képalkotó eljárásokat bemutató orvos jött el, én ott ültem, hogy hát nekem ez mi közöm van, és egyszer csak elkezdett beszélni a PET-scanről. Ugye Magyarországon nem sok PET-scan létezik, nagyon drága eljárás egyébként. Ez egy olyan képalkotó eljárás, amivel a gyulladásokat is lehet látni egyébként a szervezetben, és elmondta, hogy mielőtt az ember befekszik a PET-scanbe, cukros vizet itatnak vele, mert remekül világít a gyulladás a cukros vízzel a PET-scan alatt. Ilyen mutatott is képeket, nagyon szép pirosan világított a PET-scan alatt a gyulladt terület. És én például, hogyha valaki krónikus gyulladásos állapotokkal jön hozzám, ilyen például egy pajzsmirigy autoimmun betegség, mert ott gyulladásban van a pajzsmirigy, vagy akár egyéb, tehát ízületi gyulladásos betegségek, vagy egyéb bármilyen gyulladásos betegségről szó van. Az első az, hogy a cukrot le kell csökkenteni. És nekem ez, amit ott az az orvos elmondott, nekem ez abszolút teljes képi bizonyíték volt arra, hogy igenis a gyulladás világított pirosan a cukor terhelés alatt.
Nálad hogyan zajlik akkor egy ilyen állapotfelmérés, egy tanácsadás?
Hát ugye először van egy megkeresés, általában ott elmondják, mi a helyzet, vagy miért akarnak engem megkeresni, nem mindenki, de általában ez szokott zajlani, és akkor meg szoktam kérdezni, hogy van-e bármilyen lelete, mert hogy akkor az hozza magával, vagy akár küldje el előre, mert akkor én mielőtt megyek a tanácsadásra, mielőtt találkozunk, én azt megnézem előre, hogy mi a helyzet. Van olyan, aki minden orvosi lelet nélkül érkezik, kiderült róla, hogy tejérzékeny, és akkor hát ő szeretné átbeszélni, hogy milyen tejtermék helyettesítők vannak, ez hol találja, stb. Stb. És ez úgy néz ki, hogy találkozunk, de lehet online is, vagy telefonon is. Ez általában olyankor szokott lenni, hogyha valaki kisgyerek mellől telefonál, vagy idős, és nem nagyon tud mozogni, de volt olyan is, akihez házhoz mentem, mert mindenképpen személyesen szeretett volna, és bár idős volt, fekvőbeteg, de hogy ő jobban szereti mégiscsak az, hogy személyesen beszéljünk, úgyhogy ez is előfordul. És akkor ez nagyjából úgy néz ki, hogy egy órát beszélünk. Ha nem küldte el előre a leleteit, akkor ott megnézem, átbeszéljük, mi mit jelent, elmagyarázom neki, és akkor utána elmondja, hogy mit mondott neki az orvos, vagy mit tudott ő meg, és akkor ezeket letisztázzuk. Én hiszek abban, hogyha az embernek van megfelelő információja ahhoz, hogy a saját egészségéről gondoskodjon, akkor sokkal jobban fog tudni gondoskodni róla. Nagyjából 10-ből 8 esetben valamilyen cukor problémával, tehát inzulinrezisztenciával, vagy PCOS-el, ami ugye összefügg az inzulinrezisztenciával, vagy egyes típusú diabétesszel, vagy kettes típusú diabétesszel, vagy ilyesmikkel keresnek meg. Tehát tényleg 10-ből 8 eset az összefügg a szénhidrát fogyasztással, és én ezt nagyon szeretem mindig elmagyarázni, mert nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy az embernek meglegyen a megfelelő információja ahhoz, hogy szabadon tudjon élni. Tehát nagyon sok ilyen esetben szorongást tapasztalok egyébként az embereknél, hogy de hát, hogyha ő most elmegy egy vendégségbe, akkor most ő mit ehet, vagy mit nem ehet? Vagy hogyha ő most egy étterembe megy, hogy akkor ott ehet, vagy akkor már nem mehet étterembe? És hogyha megvan a megfelelő információ, hogy elmondom, hogy melyik szénhidrát a jó, mit tud választani, akkor az úgy felszabadítja az embereket, hogy na, hát ehetek kölest, akkor hogyha bemegyek, látom az étlapon a kölest, akkor ehetek, vagy ehetek basmati rizst. És tudsz, már bármelyik szupermarketben meg lehet venni, tehát hogyha megyek vendégségbe, és azt mondják, hogy mit szeretnék én, mert hogy én így vagy úgy étkezem, akkor el tudom mondani, hogy egy naturhús basmatrizssel, meg mondjuk zöldséggel. És ez megint egy nagyon fontos dolog, tehát a zöldség és a rostfogyasztás az nagyon-nagyon fontos. Tehát nem esznek az emberek megfelelő mennyiségű rostot sajnos. És például a szénhidrát beállítás kapcsán nagyon-nagyon-nagyon fontos a rostbevitel, illetve a megfelelő zsírok és olajok bevitele, mert ezek azok, amik tudják lassítani a szénhidrát felszívódást.
vegán és a vegetáriánus életmód szerinted az milyen mértékig egészséges, vagy tényleg abszolút egy ilyen vegyes étkezés lenne mindenki számára a legjobb?
Lehet egészségesen étkezni, vegán és vegetáriánus módon is. Főleg a vegetáriánus, ugye ők általában fogyasztanak sajtot, vagy tojást, esetleg halat, ki hogy merre tendál egyébként. Már most nagyon sok alfaja megtalálható így a köztudatban. Ugye itt nincsen olyan, hogy valami hiánybetegség kialakulhatna, de aki abszolút semmilyen állati eredetű dolgot nem fogyaszt, ott ugye kialakulhatnak hiánybetegségek, tehát ott például én nem vagyok egyébként ellene, tehát sokkal egészségesebb az, hogyha valaki megfelelő gabonákat, tehát szénhidrát, megfelelő szénhidrátokat fogyaszt, meg rengeteg rostot, ugye zöldségeket, gyümölcsöket, de ott minden esetben pótolni kell azokat a dolgokat, amiket nem tud bevinni. Tehát a vasszintet rendszeresen ellenőrizni kell, a B12 vitamint mindenképpen pótolni kell. Találkoztam olyan hiánybeteggel, aki nem pótolta ezt, és hát kórház lett a vége.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kovács Rita dietetikussal saját gyógyulásáról, valamint a táplálkozásunkkal kapcsolatos kérdésekről és a különböző diétákról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!